kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A most lezárult év jelképes alakjának választotta a Treccani neves olasz enciklopédia Leó pápát, amiért a pápaságot a keresztény élet alapvető értékeivel itatta át, mint a józanság, mértékletesség, meghallgatás, mely egy szegényekért élő szegényegyház ideális kifejeződése, írja a Magyar Kurír. A szentatya az év embere 2025-ben. Az enciklopédia jellemzi Leó pápát visszafogott megjelenésével és szavaival, aki kicsit finomított a pápai megjelenésen, visszavett a zajosságból, egyensúlyba hozta az álláspontokat és az audienciákat, türelmesen kitért a kísérletek alól, melyek jobbra vagy balra próbálják elhelyezni őt, mind politikai, mind pedig teológiai szinten, olvasható az indoklásban. Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból, írta a True Social internetes közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. Az amerikai külügyminisztérium arra szólította fel a Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak védett helyen. Venezuela kormányzata elítélte az amerikai katonai támadást, nagyon súlyos katonai agressziónak, valamint imperialista agressziónak minősítette azt. A caracasi kormány közleménye szerint az amerikai katonai művelet egyetlen célja Venezuela stratégiai forrásainak, elsősorban olaj- és ásványkincseinek megszerzése. Helyszíni beszámolók szerint Venezuela fővárosában az éjszakai órákban több robbanást lehetett hallani, és alacsonyan szálló repülőgépeket láttak. Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat, közölt az amerikai igazságügyi miniszter. Penn Bondi szerint Madurót kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít. A BBC azt jelentette, hogy Gustavo Petro elrendelte, a hadsereg küldjön csapatokat a venezuelai határra, a kolumbiai elnök ugyanis attól tart, hogy az amerikai hadműveletet követően menekültáradat indulhat meg a szomszédos ország felől. Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-áig megszületik a megállapodás a szerbiai kőolajipari vállalat átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NISZ folytathatja a munkát, hangsúlyozta a szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban. Alekszandar Vučić arról beszélt, gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a magyar MOL között. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér. A garantált bérminimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. Ezzel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatott bérek is. Orosz Tibor a december 22-i kamionos demonstráció szervezője szerint körülbelül 4200 járművet részt a tüntetésen. Állítása szerint hatásos volt a kiállás, mivel az Építési és Közlekedési Minisztériummal hétfőn tárgyalnak a 12 pontos követelés listáról. A szervező bejelentette azt is, hogy megalapították a Magyar Fuvarozók Független Egyesületét. Szerintük az útdíj emelés mindenkinek rossz, és ha a tranzitfuvarozók nem térhetnek le az autópályákról, akkor éttermeseket, szállásadókat is ellehetetlenítenek. Január 8-a és 10-e között újra megnyitja kapuit az edukáció-oktatási szakkiállítás Budapesten a Hungexpon, hívta fel a figyelmet a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Három nap, ahol a jövőt találkozik a lehetőségeiddel, fogalmazott Varga Bajusz Veronika, hozzátéve, hogy egy helyen lesz jelen a magyar felsőoktatás teljes kínálata, egyetemek, képzések, ösztöndíjak, életutak. A rendőrség a szolgálati kutyái utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart január 14-én szerdán a rendőrségi oktatás és kiképző központ Dunakeszi telephelyén. Olyan kutyák felvezetését várják, melyek megfelelnek a feltételeknek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya, illetve ezen fajták keverékei jelentkezhetnek. Végül az időjárásról. Több órára kisüt majd a nap, csapadék nem hullik egyelőre, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -7, -6, napközben +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A pápa imádkozik a Crans-Montanai tűzvész áldozataiért. 14. Leó pápa, a 2025-ös év embere, az olasz Treccani enciklopédia szerint. Leó pápa a Focolare mozgalom papjaihoz és szeminaristáihoz. Legyetek a remény tanúi. Legyen, Sajgó Balázs atya elmélkedése karácsony második vasárnapjára. A pápa imádkozik a Crans-Montanai tűzvész áldozataiért. 14. Leó pápa közelségét fejezte ki a Svájcban január 1-én Crans-Montana településen történt tűzvész áldozataihoz és szeretteikhez. 14. Leó pápa csatlakozik a családok és Svájc gyászához azt követően, hogy január 1-én egy Crans-Montanai alpesi bárban kitört tűzvész mintegy 40 halálos áldozatot és több mint 110 sérültet követelt. A francia nyelven írt és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szentatya együttérzését és aggodalmát fejezi ki az áldozatokhoz közel állók iránt. Leó pápa imádkozik az Úrhoz, hogy fogadja be az elhunytakat a béke és a fény hajlékába, és támogassa azok bátorságát, akik szívükben vagy testükben szenvednek. Isten anyja gyengétségével hozzon hitet mindazoknak, akiket sújt ez a tragédia, és őrizze meg őket a reményben. Zárul a távirat, amelyet a pápa Jean-Marie Lovének, Sion Egyház megye püspökének címzett, ahol a tragédia történt. Mintegy 40 ember meghalt, és további 115-en megsérültek, amikor tűz ütött ki egy újévi rendezvényen, a svájci Crans-Montanai alpesi várban, a Le Costellationban. A hatóságok becslése szerint a tűz kevesebb, mint 2 órával éjfél után csapott fel, és az okokat még vizsgálják. Több áldozat eltűnt, köztük olasz és francia állampolgárok is, és néhányan közülük mindössze 16 évesek voltak. A Sioni Egyház megye január 1-én közleményt adott ki, amelyben megdöbbenésének adott hangot a tragédia miatt, valamint aggodalmát és együttérzését fejezte ki minden áldozat, szeretteik és családtagjaik iránt. Ami egy ünnepi este kellett volna, hogy legyen, szörnyű katasztrófává vált több száz ember számára áll a közleményben. Gondolataink és imáink velük vannak. Az egyházmegye hangsúlyozta támogatását és háláját mindazoknak, akik különféle módokon részt vettek az áldozatok megsegítésében, akár a helyszínen, akár a mozgósított kórházakban, beleértve az orvosi személyzetet, a rendőrséget, a polgári és igazságügyi hatóságokat. Az egyházmegye ezután az összes érintettet és családjukat a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta, abban a reményben, hogy a tragédia közepette együttérzésben és támogatásban részesülhetnek. A svájci püspöki konferencia január 2-án pénteken kiadott közleményében szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal és családjaikkal, valamint a mentő alakulatokkal. A svájci püspöki konferencia tagjait is mélyen megrázta a katasztrófa súlyossága, áll a közleményben, amelyet a konferencia elnöke Charles Moreau püspök írt alá. Minden templomunk a támogatás, a vigasz és az imádság helye lehet ebben a szörnyű időszakban. A közlemény szerint pénteken 18 órakor Szion egyházmegyéjének összes harangja megkondult a gyász, a szolidaritás és az elmélkedés jeleként. Minden svájci egyházközséget is arra hívnak, hogy csatlakozzon a lelki közelség és az osztozás gesztusához. A közlemény felsorolja a konferencia által szervezett bizonyos lelki kezdeményezéseket is, mint például a pénteki szentségimádás a montánai templomban, a szombaton 18 órára szervezett rózsafűzér, valamint a vasárnap délelőtt 10 órakor tartandó szentmise. A szertartást Jean-Marie Lové szioni püspök vezeti, a svájci püspöki konferencia elnöke Charles Moreau püspök pedig koncelebrál. A szentmisén szintén jelen lesznek az evangélikus egyház vezetői is, Stefan Krombichler, a montánai tiszteletes, a Valéi szinodális tanács elnöke, valamint Gilles Caven, a svájci szinódus elnöke.
XIV. Leó pápa a 2025-ös év embere, az olasz Treccani enciklopédia szerint. A most lezáruló év jelképes alakjának választotta a neves olasz enciklopédia Leó pápát, amiért a pápaságot a keresztény élet alapvető értékeivel itatta át, mint a józanság, mértékletesség, meghallgatás, mely egy szegényekért élő szegény egyház ideális kifejeződése. 14. Leó pápa az év embere 2025-ben. Takarékos megjelenésében és szavaiban jellemzi a Treccani enciklopédia Leó pápát, aki kicsit finomította a pápai megjelenésen, visszavett a zajosságból, egyensúlyba hozta az álláspontokat és az audienciákat. Türelmesen kitért a kísérletek alól, melyek jobbra vagy balra próbálják elhelyezni őt, mind politikai, mint pedig teológiai szinten. 14. Leó az első USA-beli, modern értelemben véve az első missziós és az első ágoston rendbeli pápa alkalmazza azokat a kormányzási képességeit, melyeket hosszú missziója során szerzett Peruban. Most pápaként egy olyan világban működik, melyben egyes hatalmak újra naggyá akarnak válni, és ezért arra van szükségük, hogy mások visszavegyenek saját jogaikból. Ebben az eddig nem tapasztalt és egymással kölcsönösen összefüggő globális kihívások jellemezte világban az új pápának az a feladata, hogy fontossági sorrendet állítson fel egy bonyolult teendő listában, csomókat oldjon vagy ketté vágjon, döntési folyamatokon, megfontolt válaszokon és elnapolásokon keresztül, melyek nem ígérnek sem könnyű, sem azonnali elismerést egy fegyvertelen és lefegyverző békét előmozdító pápaságnak. A Treccani 2025-ös évkönyve, melyet immár 26. alkalommal adtak ki, visszatekint az elmúlt 365 napra, melyet háborús, gazdasági és társadalmi feszültségek tarkítottak, de egyben meglepő, történelmi, aktuális és kulturális események jellemeztek, mint például az új pápa megválasztása. Az évkönyv mintegy 600 oldalon megragadóan beszéli el az idei év történetét, 1169 háttérhíren, 108 fontos szerző által írt cikken keresztül, 95 keretes cikkel, 81 grafikonnal és térképpel, valamint 446 képpel gazdagítva. Igyekeztünk teljes körűen és mély áttekintéssel elbeszélni ezt a nehéz évet a Trekkáni Enciklopédia szilárd szakmai bázisának köszönhetően, felhasználva hozzáértő külső munkatársak hálózatát, akik széles és szigorú rálátást biztosítanak a nagyon összetett jelenre, nyilatkozta Marcello Sorgi igazgató, majd hozzátette, 14. Leó pápa egyházában találtuk meg a nemzetközi szintér egyik fontos új szereplőjét, és ezért választottuk meg őt az év emberének.
Leó pápa a Focolare mozgalom papjainak és szeminaristáinak. Legyetek a remény tanúi! December 31-én a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson 14. Leó köszöntötte a Chiara Lubich által alapított mozgalomhoz tartozó szeminaristák és papok csoportját, akikkel december 29-én Castel Gandolfóban találkozott. Kétszer találkozhattak a Szentatyával a Focolare mozgalom egyházi képviselői az év utolsó napjaiban. Közvetlenül egy magánaudiencián a pápák nyári rezidenciáján, majd a Szent Péter téren összegyűlt hívek között is üdvözölte őket a pápa. Ezekkel az élményekkel gazdagodott 35 szeminarista és fiatal egyházmegyei pap 18 országból és 4 kontinensről a Focolare mozgalom tagjai, akik december 26-a és 30-a között részt vettek egy Castel Gandolfóban megrendezett konferencián, amelynek témája az élő közelség volt. A tanácskozás címét 14. Leónak a Szent Év alkalmából a szeminaristákhoz intézett szavai ihlették. Ma egy konfliktusokkal és narcizmussal jellemzett társadalmi és kulturális környezetben meg kell tanulnunk szeretni, és úgy szeretni, mint Jézus. Szokásához híven hétfő délutántól kedd estig Leó pápa általában Castel Gandolfóban tartózkodik. December 29-én hétfőn a Szentatya fogadta a Focolare mozgalom egyházi képviselőit rezidenciáján, hogy kezet fogjon mindegyikükkel, és bátorítsa őket abban a szolgálatban, amelynek szentelték magukat, vagy amelynek szentelni készülnek magukat. 14. Leó pápa értékelte a lehetőséget, hogy Rómában tartózkodnak a jubileumi év végén tartott zarándoklaton, és arra hívta őket, hogy keressék a remény ajándékát, és tegyenek tanúságot róla, amikor visszatérnek származási országaikba. A mi atyánk elimádkozása után is a pápa megismételte, járjunk együtt, mindig arra törekedve, hogy tanúk és remény legyünk minden nap. A Focolare mozgalom kongresszusán előadások és ajánlások foglalkoztak a mai szemináriumi élet kihívásaival, különös tekintettel a közelség és az érzelmek témáira. A hivatás különböző aspektusait az egység karizmájának fényében értelmezve, amely a Chiara Lubich által alapított mozgalom gyökere. A Focolare mozgalom elnöke Margaret Karam beszélgetett a kongresszus résztvevőivel, és válaszolt a kérdésekre, arra buzdítva, engedjék, hogy áthassa őket az ige, az eukarisztia és a szolgálat lelkülete, hogy a szeretet közösségre nyitott papok legyenek. A kongresszus során a papok és a szeminaristák egy zarándok napot is tartottak, elvitték őket a Santa Maria Maggiore bazilikába, Ferenc pápa sírjához, majd a Szent Péter bazilikába, hogy részt vegyenek a vasárnapi úrangyala imádságon, illetve az év utolsó általános audienciáján Leó pápával. Legyen Sajgó Balázs atya emlékezése karácsony második vasárnapjára.
A hittudósok közül is többen fogalmazták meg azt az állítást, mely szerint Isten nagy kockázatot vállalt, amikor ember teremtett, de ennél még nagyobb cselekedete az, amikor az időben kimondta magát, vagyis amikor a második isteni személy emberré lett, és ezzel elkezdődött a megváltás története. Igaz, hogy emberi levés előtt nagyon kevesen értették őt, de amikor övéi közé jött és emberi nyelven szólalt meg, bizony akkor sem és ma sem értjük sokszor elég jól. Egyrészt azért van ez így, mert nem elég a szavakat, Isten szavát, Isten igéjét csak szó szerint értelmezni, ahogy azt sokan megkísérlik sikertelenül. Valakit akkor tudok megérteni, ha hosszú időn keresztül hallgatom őt és a teljes történetre figyelek, hogy ne vesszek el a részletekben. Valakit akkor értek meg, ha sokat és sokszor beszélek vele, ha párbeszédet folytatunk egymással. Másrészt, amikor valakivel beszélek, akkor a legtöbbet a szeme árul el. Oly sokszor vannak oly sokan, akiknek olyan szövegük van, hogy úgymond tömegeket vesznek le a lábukról, de nem kell sok időnek eltelnie, és minden figyelmes ember rájön arra, hogy a szavak mögött nincs lényeg, nincs tartalom, s így hitelesség sincs. A közmondás szerint bort iszik és vizet prédikál. Isten igéjét csak akkor érthetem jól, ha magamra engedem Isten szerető tekintetét, és engedem, hogy lénye formáljon és alakítson. Amit magamon átengedek, átelmélkedek, az jobban átmegy mások felé is. Ha nem rágom át a szavakat, nem emészgetem azokat, akkor hiteltelenné válok. Ezekiel prófétának egyik látomásában megjelenik a könyvtekercs, amit meg kell ennie. Nagyon keserű, de amikor megeszi, édessé válik a szájában. A munkafolyamat, a megértés nehéz, de édes lesz a gyümölcse. Ezért az a legnagyobb felelősség, hogy kinek, mikor, mit mondok. Ezt nehéz mindig tudatosan tenni, de ha Isten elé teszem magam, akkor ő jobban tudja, hogy kinek, mikor, mit üzenjen általam. Egyik lelkipásztor mesélt el, hogy a szentmise végén várta valaki, és megdöbbentő dolgot mondott. Nem látta már seminek sem az értelmét, el akarta dobni életét, de adott azért magának egy utolsó esélyt, és elment a szentmisére. A szentbeszédben elhangzó egyik mondatban választ kapott kétségeire. A döbbenet az volt, hogy az a mondat, amelyet visszamondott lelkészének, tulajdonképpen el sem hangzott. A lelkész sem emlékezett, hogy olyat mondott volna, és senki más sem hallotta azt a mondatot. Az illető mégis megkapta a választ, mert az elhangzottak kiváltottak belőle valamit, egy gondolatot, egy választ. Isten tehát csak akkor tud működni bennem és általam, ha oda teszem magam gyakran és rendszeresen az ő csendjébe, és továbbadom, amit nekem mond. Isten ugyanis bennem is testet ült, ha beengedem, és általam is szólni akar másokhoz. Ez a megtestesülés folytatása, sokszor akkor is, amikor meg sem szólalok. Könnyen gondolom azt, hogy Isten csak papokon, tanárokon vagy szónokokon keresztül üzen, hiszen ők többet beszélnek, de valójában a felelősségteljes terep a családban is ott van, hiszen az édesapa és édesanyja nagyon felelősek abban, hogy mit mondanak és hogyan élnek. Ha nincs összhang a szavak és a cselekedetek között, akkor nem vesznek gyermekeink komolyan. Az összhangon van a lényeg. Pál apostol nem volt nagy szónok, mégis sokakat vonzott, mert lelkében hordozta Krisztust. Mózes nem volt a szavak embere, de sugárzott belőle az Isten, mert annyi mindent átélt, és találkozott a benne élő Istennel, aki valójában belőle is általa beszélt. Ugyanígy a proféták is azt adták tovább, ami bennük megszületett. Amit másokról kimondok, az valahol bennem is ott van. Ezért kell vigyáznom, kiről, mit és hogyan beszélek. Mindenki arról beszél, ami benne van. Bár a szavak sosem tudják úgy kifejezni a lényeget, ahogy szeretném, mégis ki kell mondanom, hiszen azok a gondolatokból születnek, és teremtő erejük van. Sajnos nem csak a jó szavaknak, hanem a rosszaknak is. Amit magamban sokat ismételgetek, azzá válhatok. Miért beszélek ennyit a szavakról? Mert ugyanazok a szavak hangzanak el az evangéliumban, mint karácsony ünnepén. A János prológus a lényeget fogalmazza meg, az ige testé lett. A teremtés hajnalán is ez történt. Isten szólt, hogy legyen, és lett, és jónak indította el a világot. Az idők teljességében kimondta önmagát, és emberi nyelven szólt hozzánk. Ha figyelek rá, közelebb kerülök hozzá, pontosabban ő nyer nagyobb teret életemben. S ha ő általa, ő vele és ő benne teremtek, nagyobb lesz a szeretet tere, és a megváltás ügyét szolgálom. Nem kis felelősség.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották karácsony második vasárnapjára Legyen címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
teszem, mi majdnem megfolyt, mi a szívben a félelem volt, így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér. Én megvallom, szívemből megvallom, minden időben megváltottál. Új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok, atyám. Tudom azt, hogy földi pályán véges az égi párám, nem mindegy, hogyan érkezem. Tiszta egy két kezem, szívem. Én megvallom, szívemből megvallom, minden időben megváltottál. Új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok, atyám. Nálad új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok,
kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus nevében. Ma az ő közreműködésükkel tanuljuk énekünket, szólistánk Tarnai névbenkő orsolya lesz. Énekünket a Hozsanna énekeskönyv 143-as száma alatt találják, előtted Jézusom. Elég ismert Jézus énekez, a lelkiismeret furdalással gyötört lélek imája Jézushoz. Kicsit távoli az analógia, és nyilván nincsen direkt kapcsolat a két dolog között, de Dávid 50. Zsoltára jut róla eszembe. Bizonyára ismerjük a történetet, Dávid király szemet vett az egyik katonájának a feleségére, és csellel eltávolítja a férjet az útból. Állnak üzenettel elküldi a csatába, és valami olyan levelet küld vele, aminek értelmében gyakorlatilag halálra ítéli a katonát, élvonalba küldik ott, ahol csak meghalni lehet. És aztán utána Dávid magához veszi a nőt, de ebben a pillanatban jelenik meg Dávidnál Nátán, a próféta, és elmond neki egy példázatot, ami rádöbbenti az uralkodót, hogy vétkezett. Ez egy nagyon érdekes pillanat a történelemben, egészen egyedülálló az ókorban, mert az ókori uralkodók nem tévedhetetlenek, nem tévedtek. Vagy hát, hogyha tévedtek, akkor sem ismerték el azt, hogy ez tévedés volt, mert de facto abból, hogy ők isteni eredetűnek tartották magukat, nem vétkezhettek. Dávid számára azonban nem saját maga a zsinór mérték, hanem az isteni igazságosság és irgalom, és bűnbánatával ez az ókori fejedelem még a bűnbánatával is azt nyilvánítja ki, hogy minden ember bűnös. Mindannyiunkat megkísért a gonosz, és előfordul, hogy nem vagyunk képesek ellenállni a szavának. Idő hiányában nem olvasom fel ezt a Zsoltárt, az 50. Zsoltár, de nagyon ajánlom mindenkinek, hogy üsse föl a Bibliáját, majd a műsor után persze, és olvassa el ezt a gyönyörű szép bűnbánati imádságot. Most hallgassuk meg a népéneket, először csak az első három versszakot.
Előtted Jézusom leború, vagy. Szép piros véret elhüntözgettél, amikor elestem, fölemeltél. Légy azért irgalmas és meghallgass, menj el
Kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk.
Yeah.
negyedik versszak az önvád szavaival kezdődik. Vádolom magamat, mert vétettem. Hát itt talán a leginkább erős az analógia a Dávid Zsoltárral, nála ez úgy hangzik, hogy egyedül te ellened vétettem, uram. Hallgassuk meg ezt a versszakot is.
Vádolom magamat, mert vétettem. Fenséges színedet megsértettem. Hozzád, ó Jézusom, fohászkodom, hogy többé nem vétek, megfogadom.
Ismételjük meg közösen. Az utolsó versszak kérés. Esengő szavamat meghallgassad, ó szelíd Jézusom, s ez egyet add, hogy végső órámban kiálthassam szent neved Jézusom, kimondhassam. Minden embert foglalkoztat a saját halála. Nem is az a kérdés, ami az ateistákat a hívőktől határozottan külön választja, hogy lesz-e utána élet, vagy nem lesz-e, maga a halál pillanata. Ezzel kapcsolatban hadd meséljem el egy élményemet. Koncertek előtt, amikor úgy várat vagyok, vagy valami miatt nincsen igazán kedvem hozzá, akkor mindig arra gondolok, hogy el fog múlni, hogy utána hazamegyek, és utána megeszek egy parizeres kenyeret hagymával, és iszom hozzá egy sört, szóval túl leszek rajta, és akkor már nem fog bántani az, ami most bánt. És volt nemrégiben a rádióban egy egyenes adásunk, egy énekesnőt kísértem, és ahogy mentünk ki, a műsor vezette egy rendkívül hedves hölgy, megkérdezte, hogy izgulunk-e. És akkor persze, hogy izgultunk, na hát az ember egy egyenes adás előtt csak is izgulhat, és úgy egy pillanatra felmerült bennem ez a szlógen, vagy ez a varázsig, hogy úgyis túl leszünk rajta, és megyek haza, és akkor már minden jó lesz a gyerekekkel együtt. És akkor bevillant valami, ami eddig soha, az, hogy lesz egy pillanat a halálom, amikor ez a szlógen nem segít. Tehát van az ember életében egyetlen egy pillanat, ami után nincsen folytatás, ami után nem mondhatja azt, hogy majd megint jól fogom érezni magamat, mert vége van. Hát ezért imádkozunk az Üdvözlégy Máriában is, hogy imádkozzon a Szűz Mária életünk halálunk óráján, legyen velünk a halálunk óráján, mert ez a pillanat, amikor azt a fajta biztonságunkat és a gravitációnak ezt a megbízható stabilitását elveszítjük. És ott valami olyasmi következik, amiről még nincsen tapasztalatunk. Engedjék meg, hogy még egyszer felolvassam ezt a szöveget. Esengő szavamat meghallgassad, ó szelíd Jézusom, s ez egyet add, hogy végső órámban kiálthassam, szent neved Jézusom, kimondhassam. Énekeljük most el ezt a versszakot. Ne ejtsük ki persze a főzőkanalat a kezünkből, nem készülünk még arra, hogy azonnal meghalunk, de ezt mondom, hogy nem haszontalan újra és újra visszatérni ehhez a gondolathoz, amíg lehet. Mert előbb-utóbb eljön, és mennyire jó lesz, hogyha Jézus siet elénk, és szeretettel magához vonz, és házigazdaként bevezet minket a mennyei boldogságba. Énekeljük most el az egész éneket közösen. Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Te vagy a fény, te vagy a szikla, melyen állok én. Ha te vagy velem, ki lehet ellenem? A neved erő és hatalom, az igét fegyver és oltalom. Te veled még a kőfalon is átugrom. Te vagy az élet, te vagy a fény, te vagy a szikla, melyen állok én. Ha te vagy velem, ki lehet ellenem? A neved erő és hatalom, az igét fegyver és oltalom. Te veled még a kőfalon is átugrom, ó, a kőfalon is átugrom Jézussal. Te vagy a szikla, melyen állok én. Ha te vagy velem, ki lehet ellenem?
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Szabó Magda a Danaida című regényének 37. részét olvassa fel Kúthölgyi Erzsébet. Majd a folytatásban a Szerzetesek fél órája című műsorunkban Szakál Ádám Márton piarista szerzetes a szeretetből és a tekintéből fakadó nevelés sajátosságairól beszél. 1:05-től a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzik el egy újabb részlet. 2:05-től a Kávéházadásában pedig az Országhatár túra mozgalmat mutatom be önöknek, valamint a kezdeményezés során megjelent Nyomkeresés a Magyar Királyság határán Ausztriában című kiadványról is szó lesz. Az adásban dr. Cserhalmi Dorottya közgazdásszal, a könyv szerzőjével és Batár Zsolt Botonddal, a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület ügyvezetőjével beszélgettek. 3:05-től újra meghallgathatják Itt élünk címmel szombat délelőtti műsorunkat.
amelyben megismerhetnek egy mezőkövesdin német nyelvtanárt, aki nepáli hegymászó túrái kapcsán beszél nekünk erről a különleges országról. Az adásban Csörgő Lászlóval Pap Péter beszélgett. 4:05-től pedig nosztalgiázni invitáljuk kedves hallgatóinkat, hiszen kezdődik Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk. Az adásban ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk Önöket, Széles László Lőrinci plébános és én a műsorvezető. Tovább folytatjuk beszélgetésünket az Illés Együttes és más magyar előadók dalairól. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Pirincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Karkus István, Pap Ildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok Önöknek, a viszont hallásra.
Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Olvasom a Galatákhoz írt levélben. Jézus Krisztus személye magának Istennek a személye, de az a természet, amely hozzáférhetővé tette számunkra, emberi természet volt. Krisztus egy ember hangjával beszélt, egy ember kezével áldott, egy ember szívével segített és szenvedett. És ez a kéz, bár átjuggatták, ez a szív, bár átdöfték, ez a hang, bár elnémították, mégis Isten keze, hangja, szíve volt. A megváltás ennek az istenségnek és ennek az emberségnek egysége által ment végbe. Fenyegető világ éhség, harmadik világ, gazdasági válságok, nemzedéki ellentétek, faji problémák, a család válsága, szex és egyéb hullámok, fogyasztói társadalom, belső vándorlás, feszültségek, szorongások és erőszak cselekmények, termelési és szétosztási problémák. Van-e Istennek szava mindezekhez? Igen, tulajdon fia, az örök ember.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott, nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jut.